Kedves testvéreim, Isten igének hallgatására készülve a 171. dicséretünket énekeljük, 171. dicséretünk egyetlen egy verszakát. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 13. részéből, a 13. rész 20.-21. verséből. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A kereszténység történetében nem mindig a külső hatások, üldözések, vagy éppen megtorlások okozták a legnagyobb veszélyt, a legnagyobb kihívást. Már az első században is előfordult, nem egy helyen, hogy belső megfáradás, a hitében való megtorpanás jellemezte az adott gyülekezetet, akár Kis-Ázsiában legyünk, vagy görög területen. Kissé megfáradt kereszténységhez is szóltak ezek a levelek, és a zsidókhoz írt levél tipikusan olyan gyülekezethez szól, vagy gyülekezetekhez lehető körlevél, akik picit megfáradtak az úton, a Krisztusi úton. A zsidókhoz írt levél ezért ezeknek, vagy annak a gyülekezetnek szól, akiknek segítségre van szükségük, mert elakadtak. Segítségre van szükségük Istentől, segítségre van szükségük a Szentlélek által. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, békétlenség, nyugtalanság nem csupán nemzetek, népek között lehet, hanem szűkebb környezetünkben, a családunkban is tapasztalhatjuk, sőt magunkban, a szívünkben is gyakori vendég a békétlenség. A békétlenség elűzése érdekében módszereket, technikákat alkalmaznak sokan, tréningekre járnak, vagy hobbikat keresnek és választanak, hogy jobb legyen a közérzetük, a bennük lévő nyugtalanságot csillapítani tudják. Vágyunk a békesség után, ahogy a német dalban van egy eurovíziós sláger volt 82-ben, hogy ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen, hogy egy kis békét, egy kis álmot, hogy az emberek ne sírjanak olyan gyakran. De honnan jön ez a békesség, honnan jön ez a biztonság, arról szeretnék egy kicsit beszélni nektek most. A békességnek azonban belülről kifelé kell haladnia, és kívülről befelé nem fogod úgy átélni soha. El lehet menni mindenféle wellness központba, el lehet menni mindenféle sportot választani, vagy éppen erezdel a hajam péntek este, vagy szombat este valami szórakozó helyen, de azt a békességet, ami igazából fontos, amely belülről tartást ad, amely Istenre irányítja a figyelmedet, azt nem fogod innen megkapni. A békesség belülről kifelé halad, a szívünkből kell fakadnia, és keresztényként ennek a békességnek mindig az Isten a kezdete, ő az alfája és az omegája. Tudja a keresztény ember, hogy minden esetben bármilyen nehézség, bármilyen kihívás, kudarc jellemezze is az életedet, ő hozzá kell, és ő hozzá lehet visszatérni, előtte lehet leborulni, előtte lehet sírni, előtte lehet erőt meríteni, és tőle lehet újat kérni és várni. A békesség Istene, úgy kezdődött ez az ige rész, amit felolvastam, kifejezés, ennek két értelme is érthető. Hát érdekes a szaknyelv azt mondja, hogy az első az minőségi, a másik pedig egy másfajta, az első a minőségi, ki az Isten. Ki az Isten. Tehát amikor békességről beszélünk, akkor fontos arról is beszélünk, ki az Isten. Ez az Isten olyan Isten, aki a nép jaj kiáltását meghallotta ott Egyiptomban. Ez az Isten olyan Isten, aki szabadító Isten, aki szabadítót küldött nem csak Mózesen keresztül, aki földi értelemben szabadította meg a népet és vezette ki Egyiptomból a szolgaság házából, hanem elküldte azt a szabadítót is, aki Jézus Krisztus, aki a léleknek a szabadságát adta és ajándékozza ma is mindenkinek, aki kéri tőle. Ez az Isten olyan Isten, aki táplálta a választottait, és táplálja a mostani választottait is, táplálta egykor a pusztában, és táplál téged is lelkileg nap, mint nap, mert nem akarja, hogy éhen maradj, nem akarja, hogy éhezzél, és nem csak materiális módon táplál, és segít hozzá, hogy a betevő falatot biztosítani tudjad, hanem lelkileg akar téged táplálni. Ez az Isten olyan Isten, aki a pusztában szövetséget adó Isten, aki nem csak akkor adott szövetséget a 10 parancsolaton keresztül, és kötött szövetséget a népével, hanem Jézus Krisztusban egy új szövetséget adott, és erről majd külön fogok még beszélni, hogy mit jelentett számunkra ez az új szövetség, mert ilyen az Isten. És ez az Isten olyan Isten, a békesség Istene olyan Isten, aki az ő lelkével vezet, ez az Isten a halálból életre kelt, mert ő a békesség Istene. A békességet azonban nem magadban éled meg igazán, hanem kapcsolatokban. Kapcsolatban éled meg a békességet. Ugye nem vagyunk olyanok, mint a buddhisták, hogy végig megyünk bizonyos fokozatokon, és a teljes megüresedést elérve átéljük azt, hogy tulajdonképpen teljesen szenvedélymentesen tudok élni az életben, mert nincs semmi vágyam, amit el akarok érni, hanem ez mindig kapcsolatokra vonatkozik, és kapcsolatban élheted meg, hogy milyen az a békesség. Hát a kapcsolatban összefüggésbe hozzuk egyébként az egzisztenciával, meg az életfeltételekkel, ahogy a keresztelésnél mondtam, hogy akkor lesz békességem, ha jól élek. Akkor lesz békességem, ez a régi retorika, 40 évig ezt hallottuk, hogy majd olyan társadalmat teremtünk, ami aztán lehetővé teszi, hogy az emberek ne szűkölködjenek, és akkor boldogok lesznek. Hát az emberek nem lettek boldogabbak. És az emberek most sem boldogabbak. Mert mit mondtam, soha nem kívülről befelé hat ez az irány, hanem mindig belülről kifele halad ez az irány. Akkor lesz békességed, ha jól élsz. Ez így nem igaz. Ha belegondolunk, így sem Péter apostol, sem Pál és a többi apostol sem élte volna meg a békességet, hiszen ki voltak téve a nyomorúságnak, az üldöztetésnek, a megvetésnek, sőt, utána ki is végezték őket. Ha a békesség tényleg az egzisztenciától függ, akkor egyetlen egy apostol, egyetlen egy tanítvány nem ért volna meg békességet, akiket Jézus Krisztus kiválasztott. De ők megérték a békességet. Ők megtapasztalták, hogy milyen a békesség Istene. A békesség, mint mondtam, egy kapcsolatban válik valósággá, hogy a kezdeti kapcsolat az Istennel való rendezett viszony. Mindig rendezni kell a viszonyt, hogy én és az Isten milyen kapcsolatban vagyunk most egymással. Távolabb kerültem az Istentől, vagy valami felhők, vagy homályos köd fedi be ezt a kapcsolatot, nem látom, nem érzem, nem tapasztalom az Istent. Milyen most a kapcsolatunk vele? Hát amikor rendezni tudom az Istennel a kapcsolatomat, akkor tudjátok, megtudom, hogy ki vagyok én. Mert kapcsolatban vagyok az Istennel. És ez a kapcsolat azért lehetséges, mert Isten fia a Szentlélek által megszólít engem, és én akkor tudom meg igazából, ki vagyok, hogyha én ezt a kapcsolatot komolyan veszem, és az Istenre hagyatkozom. Az igazi önismeret pontosan ezért függ össze az Isten ismerettel, mint hogy Calvin is említi, nincs igaz önismeret Isten ismeret nélkül, de megfordíthatjuk, nincsen igazi Isten ismeret önismeret nélkül. Mert akkor torz képet alkotok az Istenről, ha nincs igazi önismeretem. A kapcsolatban élem tehát át a békességet, hogy a gyermek édesanyja szavára megnyugszik. Biztos tapasztaltátok már sokan édesanyák. oda kucorodik az ölébe, a gyermek az édesanyja ölébe, vagy a nagymama ölébe, és mikor a nagymama átöleli, megsimogatja a kis buksi fejét, akkor a gyermek egyszerűen már nem szipog annyira, hanem egyszerűen megnyugszik. Hogy a szívverése is csöndesedik, ahogy szoktuk mondani, hogy fölveszem a gyereket, és mondták egyszer, hogy hát próbálj úgy lélegezni, ahogy a gyermek lélegzik, és akkor szépen egy idő után átveszed a léleg, akkor megnyugszik, és utána elalszik. Tehát ebben a közösségben tapasztalja meg például a gyermek, hogy van egy olyan bizalmi kapcsolata az édesanyával, aki, ami nagyon erős bizalmi kapcsolat. És ez az érintés, ez a védettség érzés, ez nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen a anya-gyermek kapcsolatban. A második gondolat, amit ez az igeszakasz elénk hoz, a szövetség Istenéről szól, ez a szép gondolat végigvonul a Szentíráson, az Ószövetség prófétáin keresztül is, Ezékiel is beszél egy új szövetségről, melyet az Isten lelke által köt velünk. De nálunk ez másképp van, ugye, egészen másképp van, mert az a felfogása a mai embernek, hogy ha valamit el akarunk érni, vagy azt mondjuk, hogy jogunk van, tehát jogom van ehhez, és ahhoz egyre inkább több jogunk van, kötelességről keveset hallunk, de jogom van, nagyon nagy veszély, torz önismeret és istenismeretre utal. A másik pedig, hogy és ezt meg szeretném kapni, ezért ennyit és ennyit adok neked, mint amit mondtam a kereszteléssel kapcsolatban az elején. Megszoktuk azt, hogy bartelezünk. Én valamit adok neked, te ezért adsz nekem valamit. És akkor így kvittek vagyunk. Mindenki jól jár. Csak hogy az Istennél mások a játékszabályok, kedves testvéreim, ő örök szövetséget kötött velünk, és örök szövetséget köt velünk, nem néhány napra köti ezt a szövetséget, vagy egy-egy jó élményre hív meg, egy jó istentiszteletre, vagy egy ilyen jó találkozásra, mert minden nap meg akarja erősíteni ezt az örök szövetséget, amit kötött. És nem csak itt a földi por világunkban, hanem a mennyei dicsőségben is. Jézus Krisztusban új szövetséget ajándékozott nekünk, mert a régi elavult, a régi már nem alkalmas arra, hogy betöltse a rendeltetését. Tudjátok, a játékszabály az, hogy semmi feltételt nem szab az Isten, hanem egyszerűen adni akar. És egyetlen egy kérdése van az Istennek, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? El tudod-e fogadni? Ez az egyetlen egy kérdése. Hiszed-e ezt? Lehet, hogy most még nem. Lehet, hogy éppen azért nem, mert olyan élethelyzetben vagy, amikor haragszol az Istenre. Lehet, hogy most öröm van benned, és azt mondod, de jó, hogy ezt mondja, mert én hiszem. És szeretnék indulni azon a keresztény úton, amin engem hív az Isten, hívogat magához. Mert hogy ezzel a mai ember egyébként nem nagyon tud mit kezdeni, hogy feltétel nélkül engem elfogad valaki. És feltétel nélkül adja az ő szeretetét és kegyelmét. Mert csak úgy adni. Az édesanyák többsége mégis ismeri ezt az érzést, mert adni akar magából, ha kell, az élete árán is, de a gyermekét annyira szereti, hogy egész életében támogatni akarja. Még idős korában is. A fia mindig a kisfia lesz, a lánya mindig a kislánya lesz. Mert az egész élete ilyen. Az egész élete ilyen. És ez az anyai szerep, az Isten ajándéka, az Isten adománya. Persze vannak, akik elhagyják a gyermeküket, most hallottam megint, egyszerűen az édesanyja egy táskával kiment a kórházból, a gyermek meg ott maradt, és mosolyogva távozott. Ő lerakta a gyereket, megszülte, lerakta, ott hagyta, ő meg elmegy. Ilyen is van, azonban a legtöbb édesanyja úgy gondolom, hogy nem ilyen. Isten felkínálja neked újra és újra ezt a szövetséget, amit meg akar veled erősíteni, amit véren, drága áron szerzett Jézus Krisztusban. Ma is felajánlja neked ezt a szövetséget. És az utolsó gondolat, amit szeretnék mondani, amit ennek az igeszakasznak kapcsán kiemelnék, hogy mit tesz velünk ez, és hogyan válaszoljunk erre. Hát a mindenható Isten előtt szabad mindig és minden körülmények között levetett sarukkal megállni. És ezt az életemben nap mint nap egyre inkább tapasztalom, hogy illik és szabad és kell levetett sarukkal megállni az Isten előtt. Az Istennel nem lehet kvatelkálni, nem lehet úgy beszélni, mint egy kocsissal. Már bocsánatot kérek a kocsisoktól. Nem lehet úgy beszélni, mint egy olyan emberrel, aki engem megsértett. Tehát az Isten mindig szent, az Isten a teremtő, és te mindig teremtmény maradsz. Nem lehet lehozni a profán világba a szakrális Istent, a mindenható Istent. És ez az egyik legnagyobb veszélye a mai kereszténységünknek, hogy simán lehozzuk, és olyan emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a Szent Isten, aki előtt csak levetett sarukkal szabad megállni, mint hogy Mózes annak idején megállt előtte. Ez azt jelenti, hogy a keresztény életünk egyik alapja az alázat. Nem alázatoskodás, nem képmutatás, nem képmutató áltatosság, hanem szelíd meghajlás a felséges, mindenható, örök Isten előtt. Mózes tette ezt, mint mondtam, mikor találkozott a Szenttel, és egyszerre félelmet és egyszerre tiszteletet keltett benne ez az érzés, mikor az Isten megszólította őt, és mondta neki, vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok, vagy leszek, aki leszek. Ezékiel próféta, Jeremiás próféta, Ézsaiás próféták mind felismerték az alázat fontosságát, és tudjátok, mikor valaki alázatosan borul le az Isten előtt, akkor ő már nem követel, ő bocsánatot kér. Ő bocsánatot kér, mert itt kezdődik ez a kapcsolat. Bocsánatot kérek, Uram. És ezt elfelejtjük a mai világba. Bocsáss meg, Istenem, mert én vagyok az, aki vétkeztem. Nem te vétkeztél, nem te döntöttél rosszul, hanem én. És én kérek feloldozást, én kérek erőt a Szentlélek által, hogy újra tudjak indulni. Mikor ez a találkozás létrejön, akkor teszi fel a kérdést az ember, hogy mit cselekedjek, Uram? Mit cselekedjek, Uram? De a találkozásnak létre kell jönni. Nem úgy működik, hogy én elkezdek cselekedni, és aztán az Isten is bekapcsolódik ebbe a projektbe később, ha akar. Akkor ez egy saját projekt lesz. Hanem először le kell borulni az Isten elé, meg kell kérdezni, hogy mi a terve, mi a szándéka, és akkor az Isten téged felruház, felhatalmaz, és utadra indít, mint ahogy ezt tette Ézsaiással, Jeremiással is, akik alkalmatlannak érezték magukat a szolgálatra, de ugyanúgy Pál apostol is, mikor leesett a porba, és találkozott Krisztussal, rájött arra, hogy ő semmi, olyan por, mint amivel beleesett, belezuhant a lóról. Mit kell tennem? Mikor ki tudom mondani, hogy porszem vagyok, Istenem, előtted, mikor bevallom előtte alkalmatlanságomat, akkor tud kezdeni veled valamit az Isten. Mikor Jónás a nagyhal gyomrában 3 nap után belátja a tévútját, a tagadását, és megvallja Isten előtt, akkor kap erőt arra, belső erőt kap arra az Isten lelke által, hogy elvégezze a küldetését, mint proféta, betöltse a feladatát. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a fentről jövő békesség, a Krisztusban megkötött új szövetség, a megszólításra válaszoló szolgálat, ami keresztény életünk alapjai. Kívánom, hogy ebben erősödjetek meg, mint hogy ez egy áldás formula, ezzel fogjuk zárni az Isten tiszteletet is, mert áldottak azok, akik az Isten szavára figyelnek, és azt követik is. Amen.